Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Valóban nagy hét van, húsvétra készülünk, gondolom többen is. Ezzel kapcsolatban hadd említsem meg újra, hogy mához egy hétre, húsvét hétfőn nem lesz előadás. Két hét múlva folytatjuk, akkor is, mint ma. Az előadás címe a kommunikáció rejtelmei, de akkor más szempontból. A mai előadásnak van egy alcíme, hány füle van az embernek. Erről már pár szó elhangzott múltkor. Ma talán kiderül, hogy van olyan, hogy egy sincs. Az a derék. Svájci pszichológus, német pszichológus csak, svájci származású lehet, mert Schulz von Thun, Thuni Schulz, azt állítja, hogy négy. Hát majd meglátjuk, hogy hogy gondolja ezt. Ugye minden normális ember azt gondolja, hogy kettő. Hát nem olyan egyszerű, hogy csak egy pszichológussal ne kezdjen az ember, mindjárt kiderül, hogy négy. Na most, hogyha valaki mégis ide téved, egy hét múlva, tartok tőle, hogy zárt ajtókra talál, vagy ha bejut, akkor valaki orvul, megöntözi. Hát kockázatos dolog. Hát inkább két hét múlva jöjjünk ide. Tehát ma a kommunikációnak az a fele, a téma, amikor az ember a másik üzenetét fogadja. Ez kell a fül. Két hét múlva pedig a kommunikációnak a másik fele, amikor én adok üzenetet a másiknak, ehhez kell a száj. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Ma zene nincs, ennek következtében lehet reménykedni abban, hogy hamarabb végzünk, mint múltkor. Vers lesz, bár Violetta férje telefonált, hogy Violetta beteg. Úgyhogy meg kell elégedni azzal, hogy én fogok felolvasni két verset. Hát nem tudom olyan szépen, mint egy előadó művész, de próbálj meg azért figyelni. Mind a két versnek a szerzője Dzsida Jenő, 20. század. Első felében élt és alkotott erdélyi költő. Nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű föst, mint roppant denevérszán legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Sajnos még egyszer el fogom olvasni ezt a verset. Kell egy kis ülepedés, most az első hallása után. De hadd mondjam már most, hogy nem Jézusról szól, az a költő vallomása. De érzékelteti velünk azt, hogy micsoda és milyen természetű szenvedés volt az, amiben Jézusnak része volt ott a Getsemáné kertben. Legnehezebb órában jó lett volna, ha a barátai megszólíthatók, ha érzékelhette volna az együttérzésüket, a szeretetüket, de aludtak. Nem talált halló, értő fület itt a költő, és Jézus sem nagy csütörtök éjszakán. Most hát ezek után énekeljük el a szokásos énekünket, most még könnyebb lesz, úgyhogy akit nem zavar a kotta, az nézhet oda, a vászonra, és gondoljunk bele megint a szövegébe. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem hozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Akkor még egyszer olvasom ezt a verset, és rögtön utána egy másikat is, szintén Dzsida Jenőtől. Tehát ennek az a címe, hogy Nagy Csütörtök, a másiknak az a címe, hogy Nagy Csütörtökön. Az pedig Jézusról szól. Hát Nagy Csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben Nagy Csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani jó meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Másik vers, Nagy Csütörtökön. A szél suhogva borzong az olajfalombokon. A kanyargós úton által az erdőn tömött sorú fáklyások jönnek. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat, mégis egyedül maradtam. Hajnal derengés borzong a sötét lombokon, Júdás után által az erdőn sátán arcú fáklyások jönnek. Testvéreim, tanítványaim, égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem, és ti alusztok. Mélyen alusztok. Valóban fájdalmas, amikor nincsenek emberek, akiket meg lehetne szólítani. Bergman híres filmje a jelenetek egy házasságból, talán abban a jelenetben éri el a legmélyebb mélységet, amikor a férj, aki elhagyta a feleségét, visszatér csak meglátogatni. Elkezdenek beszélgetni, hogy vagy. Az asszony, akinek a szívét még mindig szorongatja a fájdalom, megpróbál urrá lenni a fájdalmán, elmondja, hogy naplót ír, úgy megnyílik hűtlen férje előtt, elkezdi fölolvasni a naplót, kiönti a szívét, olvas, 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 egyszer csak odapillant, és a kereveten hűtlen férje alszik. Azt hiszem, ekkora szíven döfést akarattal sem adhatott volna. Hány füle volt ennek az embernek? Akkor ott egy sem. Hát evezzünk legalább átmenetileg egy kicsit vidámabb mezőkre. Nézzük meg azt az ábrát, amely már Schulz von Thun cikke alapján készült. Ez nem az ő rajza, nem az ő könyvéből való rajz, de majd azok is következnek. Ezt a rajzot Gáléva készítette. Látjuk már is kivetítve, mindjárt nagyobb lesz. Valóban négy füle van. Nézzük csak meg, mik ezek a fülek. Mindenkinek van egy füle, ezt úgy is nevezi ez a derékpszichológus Schulz von Thun, hogy a tárgyi tartalom füle arra figyel, hogy mit mond tulajdonképpen a másik. Nagyon tárgyilagos fül. De van egy másik, amelyik arra figyel, hogy milyen állapotban van ő. Aztán van egy nagyon fontos fül, legalábbis gyakran ezt használjuk, milyennek tart engem, akivel most éppen beszélgetek. Ez fontos, nem? Hogyan reagál, hogyan rezdül az arca, figyel? Aztán a negyedik fül, mit kell tennem? A felszólítás füle. És hát a kérdés az, hogy valóban azt hallom-e, amit a másik közölni akar. Látni fogjuk, hogy ez sokszor nem is olyan egyszerű. Na most ezek után nézzünk meg egy rajzot, ez a szerző könyvéből van. Én csak itt a német szövegeket cseréltem ki magyar szövegekre. Látjuk, hogy ül egy házaspár az autóban, éppen az útkereszteződésnél. A lámpa piros, ott ülnek türelmesen, a volán az asszony kezében van, egyszer csak megszólal a férj, zöld. Mit válaszol erre az asszony? Te vezetsz, vagy én vezetek? Vajon melyik fülét használta? Ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, akkor mondta volna, hát igen, zöld, én is zöldnek látom. Jó dolog, ha házastársak egyet értenek valamiben. Ugyanúgy látjuk. Használhatta volna azt a fülét is, amelyik arra figyel, hogy milyen állapotban van a másik, aki éppen hozzászólt. Akkor ennek, aki szólnak, hogy zöld, magyarul egy szó, németül három, ez is grün, az lett volna az üzenete, hogy sietek. Ez a milyen állapotban van fül. Ha azt a fülét használta volna, amelyik arra figyel, hogy mit kell tennem a felszólítás fülét, akkor pedig az, hogy zöld, azt jelentette volna, hogy adj gázt, induljunk. Na de ez az asszony úgy látszik, nem ezt a fülét használta, hanem azt a fontos fület, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem. Az üzenet az volt, hogy figyelmetlen vezető vagy. Hát nem csoda, friss a jogosítványod, nincs gyakorlatod, megsértődött, visszavágott. Te vezetsz, vagy én vezetek? Vajon volt oka annak, hogy megsértődött az az asszony? Hát el lehet gondolkodni, minden esetre ezen az egyszerű példán már is látjuk azt, hogy a kommunikáció nem is olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű úgy szólni a másikhoz, hogy azt értse, amit én mondani akarok, de a másik meghallgatása sem mindig olyan magától értetődő dolog. Tanulni kell ezt is, és ha ezt még hozzáveszünk, hogy mi nem csak szavakkal kommunikálunk, hanem tekintettel is, gesztusokkal is, levelet is írunk, vagy éppen azzal üzenünk, hogy nem szólunk egy szót se, azzal is lehet üzenni. Valóban nem olyan egyszerű dolog, na de maradjunk annál, hogy most a füleinket keressük. Következő táblán már három jelenet is lesz. Hát az első táblán lehet, hogy ugyanaz a házaspár, itt is a zöld kerül elő, valahogy ülnek az ebédlő asztalnál, megint a fér szólal meg, mi ez a zöld a levesben? Már is gondolkodhatunk, hogy melyik fülét használta az asszony. Látszik, ez egy sértődős teremtés. Azt mondja, ha neked ez nem ízlik, mehetsz máshová enni. Mehetsz az anyukádhoz. Az jobban főz. Melyik fülét használta? Hát ha a tárgyi tartalom fülét használta volna. Tehát azt, amelyik arra figyel, hogy mit mond a másik tulajdonképpen, akkor talán úgy válaszol, hogy megmondja Petrezselye, hogy metélő hagyma, vagy látod, ilyen kis gömbölyű, ez a zöld borsó. Mert a kérdést úgy értette volna, hogy biológiai érdeklődés. Ugye, mert nincs semmi sértő, szépen megmondja. Ha azt a fülét használja, hogy a másik, a férje milyen állapotban van, akkor az üzenet ez lett volna, hogy nekem ez nem ízlik. Ha azt a fülét használja, melyik felszólít valamire, akkor az üzenet az lett volna, hogy máskor légy szíves, hagyd ki ezt a zöldet. De hát őhozzá az az üzenet jutott el, hogy pocsék szakácsnő vagy. Hát mehetsz máshol enni. Nem csak házasságban fontosak ezek. Ez éppen egy szülő-gyermek szituáció. Azt mutatja, hogy többféle fület is használhat az ember. Itt a gyerek, ugye belép az apa, hazaér este a munkából, belép a gyerekszobába. Micsoda disznó lesz itt. Na most, ha azt a fülét használja, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem, akkor azt mondja, hogy vagy azt gondolja, hogy rossz gyerek vagyok, terhére vagyok az apukámnak. Ha azt a fülét használja, amelyik arra figyel, hogy ő milyen állapotban van, akkor meg azt gondolja, hogy szegény, ma nagyon ideges, biztosan rossz napja volt. Na, ez az alak pedig éppen egy előadást hallgat, lehet, hogy itt a Rádai kollégiumban, tudom. Egyszerre két fület is használhat. Két fület is. Azt, hogy milyen ember, meg azt is, hogy mit mond tulajdonképpen, és akkor megállapítja, hogy én ugyan egy kukkot sem értek az egészből, de okos embernek kell lennie annak, aki most beszél. Nem tudom, volt-e ilyen élményünk? Nekem volt. Egyetemista koromban, ráadásul pszichológus volt az egyik előadónk.
Nagy tudós volt, okos ember volt, csak éppen nem értettük, hogy miről beszél.
Na de lépegessünk még egy kicsit. Főleg két fület kell nekünk nagyon megvizsgálnunk. Az egyik, az a fül, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem, mit gondol rólam, mit érez irántam. Hát itt a fülről van szó, lehetne ugyanebben az összefüggésben a szemről is beszélni? Milyennek lát engem? Lehet, persze. Tulajdonképpen ugyanaz. Lehet, hogy ősszel én kép önértékelés, talán egy ilyen témánk lesz, meglátom, még nem tudom biztosan. Oda tartozó kis történet, Narcissus királyfi esete. Abban az időben nem volt még tükör, vagy csak nagyon ritkán. Hiába volt királyfi, még sose látott tükröt. Nem tudta azt sem, hogy ő milyen külsőleg. Vadászat közben megszomjazott, lehajolt egy forrás fölé, olyan sima vízű forrás volt, hogy igyon. Meglátta saját arcát, annyira megtetszett, hogy bele szeretett önmagába. Ez a görög rege. Innen van a narcizmus jelensége a mélélektamban. Narcisztikus személyiségnek nevezzük azt, aki el van telve a saját kiválóságától, saját szépségétől, saját nagy eszétől, vagy akármitől. Ez a narcisztikus ember. Hát idáig a rege, de Oscar Wilde, a híres angol meseíró, folytatta a történetet. Azt mondja, hogy Narcissus meghalt, siratta őt az erdő, a fák, még a moha is a fákon, a sziklák, a szellő is. Mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust? Igen, én is siratom Narcissust. Ugye milyen szép volt Narcissus? Erre a forrás csodálkozva, szép volt. Én ezt nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Mire figyelek, amikor a másik szemébe nézek? Milyennek tart engem? Mi a véleménye rólam? Vagy ahogy egy másik pszichológusnál lehet olvasni, oké vagyok nála? Vagy nem vagyok oké? Világos, hogy amerikairól van szó. Ez a Berne féle iskola, egy Harris nevű pszichológus, magyarul is megjelent könyvében. Tehát ez az én központuság füle. Azért fontos fül, mert mi mindannyian elsősorban arra vagyunk hajlamosak, hogy a világot úgy tekintjük, hogy az körülöttünk forog. Pedig néhány száz éve már tudjuk, hogy a Föld sem körülöttünk forog, hanem a Nap körül, sőt már azt is tudni véljük, hogy a naprendszer is mozog, mi körül. Majd meg kell kérdezni egy csillagászt, lehet, hogy tudja. De hogy nem mi vagyunk a világ közepe, ezt jó lenne egyszer belátni. Na de erre vagyunk hajlamosak. Minden esetre ez a fül segíti az én képem kialakulását. Tehát honnan tudnám, hogy milyen vagyok? Hát onnan tudom, hogy már a szüleim megmondták, hogy aranyos kisfiú. Hát azóta tudom. Meg mondtak még mást is. És azt mondják, hogy lusta disznó. Hát ez is beépül az én képembe. Tehát lényeg az, hogy ez a fül segít abban, hogy alakuljon az én képem. Na most jó lenne ugyanakkor
ezt a másik fület fejleszteni, nem kell félni, hogy túl nagyra nő. Itt nem házi állatokról van szó, meg átvitt értelemben beszélünk a fülekről, ez az empátia füle. A másikra figyel. Hogy mi van vele? Hogy érzi magát? Mire lenne szüksége? És azt hiszem, hogy emberi kapcsolatokban ez nagyon fontos fül. Akinek ez a füle nem érzékeny, vagy nagyot halló, annak nincs sok reménye arra, hogy tartós jó kapcsolata legyen. Meg kell tanulnunk használni ezt a fülünket. Még egyet tovább léphetünk. Egy igaz történet, hát ez a rajznak ez a része még csak-csak jó sikerült, mert ez Gáléva művelte, de így elloptam máshonnan. Ezt már számítógéppel én rajzoltam, egy kissé suta. Egy vidéki kisvárosban történt vasárnap délután. Egy házasság gondozó hetünkön mondta el egy házas pár, pontosabban az asszony számolt be róla. Mindig ők a beszédesebbek. Sétáltak az utcán, elmentek egy cukrászda mellett. A férje kedvesen megkérdezte, kérsz sütit? Mire ő azt mondta, kösz, nem. Mentek tovább, és ő meg volt sértve. Miért? Miért nem kérdezte még egyszer? Miért nem erőltette egy kicsit? Ugye, nem olyan egyszerű ez a hallás. Úgy látszik, a tárgyi tartalom fülét használta a férj, pedig nem arra lett volna szükség. Esetleg valami olyat kellett volna meghallani, amit nem is mondott az asszony. Meg lehet sértődni, persze. És azt mondta utána, amikor beszámolt róla, magam sem értem, miért voltam akkor megsértve. De azért rájött. Hát a férjének jó füle van. Bonyolult dolog. Egyáltalában erről talán már beszéltünk, különösen az asszonyok rendkívül érzékenyek. Meg kell tanulni. Úgy megszólaltatni őket, hogy szép hangja legyen. Emlékszem egy házaspári hetünkre, nagyon aranyos férjről van szó, tisztességes, becsületes, szerette a feleségét, de hogyha a feleség növény lett volna, kiszáradt volna mellette, mert soha nem öntözte. Hát épp a hegedűről beszéltünk, és mondtam, hát érzékeny hangszer egy asszony. Meg kell tanulni, játszani rajta. Hát néha mondanod kell neki, észre kell venni dolgokat, érzéseid, gondolatait. Ki kell találni. Nem vagyok én gondolatolvasó, de muszáj annak lenned. És hát a hegedűről volt szó. Ha távol voltunk minden településtől egy szállodában, utolsó nap, amikor már úgy pakoltunk, azt láttam, hogy a férje eltűnik, az egyszer csak megjelenik az autójával, és kipakol belőle egy nagy cserepes növényt. Kérdezem, hogy mi az, Géza? Az első hegedű lecke. Nem biztos, hogy mindenkinél hatásos a növény. Ezt is meg kell tudni, majd legközelebb, két hét múlva a szeretet közlés nyelveiről lesz szó. Nagyon tanulságos ez is. Nem tudom, ismerős-e, hogy egy asszony sír. Előfordult már ilyen történelemben. A férje meg van döbbenve, ám a rajzon még a pipa is kiesett a szájából, megkérdi, hogy mi bajod van? Mit mond erre az asszony? Szipogva mondja, semmi bajom nincs. Mire a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi baja sincs. Ugye nem is olyan egyszerű ez a kommunikáció. Hány füle van az embernek, vagy ha van néhány, hát melyiket használja? Na most hogyan juthatunk el oda, hogy valóban értsük a másikat? Én makacs bibliás vagyok, és azt gondolom, hogy Isten igéje segít ebben is bennünket. Egymás megértésének az útja is ott kezdődik, hogy megértem Isten hozzám szóló üzenetét. Nem tudom, Ádám megértette, amikor Isten megkérdezte, hol vagy? A történet folytatásából nem egyértelmű. Biztos, hogy Káin nem értette meg, amikor Isten megszólította. Ő védekezett, takarózott, mellé beszélt. Pedig létfontosságú, nagyon fontos, hogy megértsem. Ézsaiás könyvében olvasok ezt a szép idézetet, a próféta vallomása, azt írja, hogy az én Uram, az Úr, látjuk, nagy U, nagy R, nyilván Jahve szent neve áll itt. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Hát arra vágyunk, hogy legalábbis arra kellene vágyakoznunk, hogy tanuljunk meg beszélni, de az azzal kezdődik, hogy megtanulunk hallani. Most hirtelen egy új szövetségi idézet hadd jöjjön ide, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Először hallani, meghallani, megérteni őt. Tehát az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Úgy látszik ebből, hogy Ézsaiás is kora reggel tartotta a csendes óráját. Jó módszer. Amikor még senki nem zavarja, amikor még csak kezdődik a nap. Először az Úr színe előtt. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Valakitől úgy hallottam egyszer fogalmazni, hogy vételre állítom a szívemet. Vételre állítom a szívemet a csendes órában, amikor kinyitom a Bibliát. Vételre állítom a szívemet, amikor részt veszek egy igehirdetésen, egy prédikáción. Egyáltalában Isten felé vételre állítva tartom a szívemet. Megtalálom azt a hullámhoz, ahol az ő üzenete jön. Hát annyi zaj van. Picit elmozdítom, már is más állomás jön be. Nagyon fontos az életünkben ez a nyugalom, ami a mai ember életéből nagyon hiányzik. Amikor minden mást kikapcsolunk, és megtanulunk Istenre figyelni. Ha ezt sikerül begyakorolni, több esélyünk van arra, hogy a másik embert is úgy tudjuk meghallgatni, értő figyelemmel, ahogyan a másiknak szüksége van rá, a jó kapcsolatunk érdekében. Vételre. Vételre állítani a szívemet. Azt jelenti, hogy most semmi más nem fontos, az fontos, amit ő akar nekem mondani. Nem tudom, hogy ki hogy van a csendes órájával, különösen azok, akiknek el kell menni időre. Oda kell érni a munkahelyre, vagy oda kell érni az iskolába, vagy az egyetemre, vagy akárhová. Az ember agya már is zakatol, és ott jönnek a tennivalók, meg valahogy a gyerekeket is el kell rendezni, meg a gázszámlát befizetni, meg el kell menni még a polgármesteri hivatalba, meg nem tudom én hova. Kinyitom a Bibliát, és olvasom az igét, és mindez cikázik a fejembe. Mit lehet tenni? Egy kedves barátomtól megtanultam valamit. Azt mondta, hogy ő kitesz ilyenkor egy papírt az asztalára, tollat is, és ha valami eszébe jut, például gázszámla, fölírja a gázszámla, és nem törődik vele. Nem fél attól, hogy el fogja felejteni. Olvassa a Bibliát, megint beugrik. Szülői értekezlet. Fölírja, félreteszi. Nem engedi, hogy más adók bezavarjanak. Ezt meg kell tanulni. És vajon, ha másik emberrel beszélek, ez hogy működik? Úgyhogy most nem érek rá, most rohannom kell, vagy pedig rájövök arra, hogy most az neki fontos. Amikor Istennel beszélek, az nem Istennek fontos. Talán furcsán hangzik, Isten megvan nélkülem. Meg lenne. Nekem van szükségem az ő jelenlétére, de a gyerekemnek rám van szüksége, hogy meghallgassam, hogy odafigyeljek rá. Pedig annyi dolgom van. Ugyanez érvényes a házastársamra. Itt van néhány családi történet, ami még mindig úgy bukkan fel bennem, hogy szégyellem magam. Mégis elmondom, mert tanulságos. Most már 40-en túl van az első gyerekünk. Még nem volt 3 éves lány. Játszott a padlón a babáival, mondott egy monológot. Papa, papa, ne mondd azt, hogy hagyj békén, ne mondd azt, hogy hagyj békén. Hát ezt tőlem hallotta. Hagyj békén. Igen, az íróasztalom tele volt fontos papírokkal. Azok fontos papírok voltak. De neki én voltam az apja. Kellett volna együtt játszani, vagy beszélgetni, vagy együtt elmenni valahová. Hogy hadd legyen itt egy kontraszt, a legkisebb, az 5. fiú. Ő már 18 éves volt, amikor egyszer elém állt, és azt mondta, papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. Hát hál' Istennek leesett nekem az a bizonyos 20 fillér, tudnénik, hogy nem a fagyira volt igazán szüksége, hanem arra, hogy beszélgessünk már. Hát olyan régóta beszélgettünk. Úgyhogy nem tölcséres fagyit vettünk, hanem poharasat, mert azzal le lehet ülni, és tovább tart. És akkor beszélgettünk. Ugyan a középső fiam az inkább azt szerette, ha sörözni megyünk. De mindenkinek, és a páromnak neki is szüksége van. Hát én sose tudtam megérteni, hogy hogy lehet úgy beszélgetni, hogy a közben az ember veri a habot. Az asszonyok tudnak. Én meg csak úgy tudok beszélgetni, ha mással nem foglalkozom. Én azt gondolom naívul, hogy ez a normális. Minden esetre szükség van arra, hogy ne legyen semmi más fontos, akkor, hanem csak a másik ember, akivel beszélek, épp úgy, mint ahogy ha Istennel beszélek, akkor semmi más ügy és senki más ember ne legyen fontos, csak az ő személye. Na most hogyan valósulhat meg ez az életemben? Van egy érdekes összefüggés. Azt írja János apostol első levelében, hogy az Istent soha senki nem látta. Azt hiszem, ebben egyetértünk. Látta már valaki? Közünk? Nem, senki. Senki nem látta. De Jézus elmond egy történetet, amelyből kiderül, hogy az emberek, akik éppen ítéletre járulnak színe elé, találkoztak vele. Máté evangélium a 25. fejezetében van ez a történet. Azt mondja, hogy a király beül a királyi székébe, ítéletet tart a világ népei fölött. És szétválasztja őket, ahogyan a pásztor szétválasztja a juhokat a kecskéktől. Azt mondja a jobb keze felől állókhoz, hogy gyertek én atyámnak, áldottai, örököljétek ezt az országot, amelyet számotokra készített el az atya, és indokolja az ítéletet, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Erre ezek az emberek, az igazak, ahogy Jézus mondja, azt mondják, hogy Uram, mikor láttunk téged, hogy éheztél volna, vagy szomjaztál volna, vagy ruhátlan lettél volna, vagy börtönben lettél volna, és így tovább. Erre a király azt mondja, amennyiben megtettétek, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek. Lehet, hogy éppen a párom az, aki mellettem éhezik, jó szóra, időre, neki szánt időre, figyelemre, törődésre, az életem egy darabkájára, arra lenne szüksége, Jézus jön el hozzám benne. Furcsa ez, nem? Ő nem Isten, persze, hogy nem Isten. Nem ő az Isten. Ő épp olyan halandó és kísérthető és bűnre hajlamos ember, mint én. Mégis Jézus jön el hozzám. A szeretetemet gyakorolhatom. A szeretetemet, ami konkrétan éppen abban nyilvánulhatna meg, hogy figyelek rá, van fülem. Van fülem, amely ő rá figyel. Sokszor az a benyomásom, hogy kereszténységünknek is van egy olyan betegsége, amely folyton ő magára figyel. Nagyon kegyesnek látszik az a magatartás, amikor valaki folyton a bűnei körül forog. Vajon szeret engem az Isten? Megvan velem elégedve az Isten? Megmondom, nincs. De ez nem kérdés. Ahogy talán idéztem egyik este, valakinek Isten úgy szólalt meg a csöndben, hogy nem az a kérdés, hogy én szeretlek-e téged, hanem hogy te szeretsz engem. Biztos lehetek abban, hogy az Isten szeret engem, és ő odafigyel rám. Nem a bűneink szerint ítél, aki bűnbánattal járul elé, annak fölkinálja a kegyelmét, igaznak tekinti. A Szentírás ezt ezzel a kifejezéssel adja vissza, hogy megigazulás. Elveszi a szennyes ruhámat, de nem hagy mesztelenül, rámadja a fehér ruhát. Jézus Krisztus jellemének fehér ruháját megérdemlem, dehogy érdemlem meg. Kegyelemből adja. Nos hát, a másik emberen keresztül láthatom én az Istent. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Hol? Azok észreveszik a másik emberben. Jézust, a szenvedő Jézust, a szomjazó Jézust, a barátai által is elhagyott vagy megtagadott Jézust nagy csütörtökön. Hogy is szólt ez a vers? A másodikra gondolok. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat, mégis egyedül maradtam. Testvéreim, tanítványaim, égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem, és ti alusztok, mélyen alusztok. Ébresztő evangelizáció szeretne lenni ez a mai este. Ébredjünk rá arra, hogy Isten keres, szólongat, meg akarja osztani velünk a gondolatait. Vajon mi történik, ha elhanyagolom a csendes órámat? Nem kell jelentkezni, kezet föltartani, de azért megkérdem. Volt ma reggel csendes órád? Ha nem volt, mit szól Isten? Azt mondja, hogy rettenetes. Haragszom rád. Most már nem is szeretlek annyira. Nem, ezt nem mondja. Hanem azt mondja, hogy ma szerettem volna beszélni veled. Sajnos nem voltál ott. Remélem, holnap ott leszel. Használjunk ki ezt a lehetőséget, hogy Isten szólni akar. Akkor is szólni akar, amikor nincs nagy hét, amikor nem nagy péntekre és húsvétre készülünk mindig. De ez a hét talán különösen alkalmas erre, amikor a naptár is arról beszél, amit Isten értünk tett, amikor egyszülött fiát adta, mert úgy szeretett, hogy aki hisz ő benne, más szavakkal, aki bizalommal van iránta, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Teljes élete itt a földön, ami a biológiai halállal sem szűnik meg. Köszönöm a figyelmet. Egy héttel ezelőtt nem volt kérdés a kérdésdobozban. Most lehet bele tenni, de csak két hét múlva lesz válasz. Azért van egy rendkívüli javaslatom. Itt az énekek között van egy húsvéti ének. Úgy gondolom, hogy sokan ismerik. Próbáljuk meg most befejezésként elénekelni, hiszen úgy sem volt most külön zene. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Nagyon régi ének, talán 12. vagy 13. századból való. El tudom képzelni, hogy a Nyulak szigetén, ami ma Margit sziget, lehet, hogy ott az apácák énekelték. Talán Margit is, 4. Béla lánya. lehet, hogy egy kicsit más szöveggel, lehet, hogy latinul, azóta van magyar szövege. Krisztus feltámadó, kit halál elragadott volt, örvendben szűkni nagyunk, Krisztus lett a igaz Úr, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él ezért szent nevű, zengjük ő dicséretét. Halleluja, halleluja, halleluja. Örvendezzünk mi nagyunk, Krisztus lett a igaz Úr. Halleluja.
Áldott húsvétot kívánok, vagy hadd mondjam másképp, áldott feltámadás ünnepet kívánok. Ez itt szebb. Ugye a magyar szó onnan származik, hogy a böjt után végre lehet húst tenni. Az oroszok szebben mondják, ők azt mondják, hogy vaszkreszenje. Feltámadás. Hát áldott feltámadás ünnepet. Isten velünk, viszontlátásra.